Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
20 óra 5 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Mindenki számára furcsa, hogy bekerül egy teljesen új közösségbe, és nem ismer senkit. Az pedig külön nehézség és fájdalom, hogy nincs is lehetősége megismerni őket, hiszen minden tevékenység online történik. A világháron keresztül kell kapcsolatot építeni és tartani, illetve szintén a képernyők előtt ülve kell együtt dolgozni, lényegében teljesen idegen emberekkel. Az biztos, hogy egyrészt szokatlan, másrészt kimondottan nagy feladatról beszélünk. Hasonlóan a tanulás sem egyszerű, hiszen számos tényező van, ami elvonhatja, és sok esetben el is vonja a diákok figyelmét. Ennek fényében pedig kijelenthetjük, hogy a motiváció megtalálásához egy kimondottan rögös utat kell bejárni, valamint nem egyszer hagyhatja el egy diák száját az a mondat, hogy lesz, ahogy lesz. Témánk: kapcsolattartás és motiváció az online térben. Meghívottunk Ince Gáspár, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának hallgatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten kapcsolattartás és motiváció az online térben. Gáspár, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok, én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
Mielőtt rátérnénk az egyetemre, megkérlek, számolj be arról, hogy milyen érzésekkel töltött el a liceum online lezárása.
Az az igazság, hogy különösen örvendek ennek a kérdésnek, mert úgy gondolom, hogy a későbbiekben tárgyaltaknál igenis releváns lesz. Nagyon röviden úgy foglalnám össze, szerintem senki nem lepődik meg ezen, hogy rengeteget vesztettünk ezzel az online zárással. Ugye márciustól teljesen online térbe került az oktatás, és 12. osztály egyik legjelentősebb, és szerintem kétségkívül a legemlékezetesebb szakasza maradt ki. Ugye ez a lezárás, a tanároktól, társainktól való elköszönés, kimaradt a tanár-diák meccs, elmaradt a ballagásunk, ugye, ami később lett bepótolva, elmaradt a banket, szintén később pótoltuk egy jó fél éves késéssel nyár végén, és azt érzem, hogy ez mindenképp elvesztette a lezárás érzését, nem záródott le bennünk ez az életszakasz, és ezt azért emelem ki leginkább, mert ez tényleg úgy gondolom, hogy meghatározza az egyetemi tapasztalatainkat is. Úgyhogy azt mondom, hogy csalódott vagyok, és talán leginkább egy ürességet érzek emiatt, hogy ez számunkra teljesen kimaradt.
Tehát akkor a pótlás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem tudta ugyanazt a hangulatot megadni?
Határozottan nem. Tehát mindenképp nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt valamilyen formában bepótolni, de rengeteg minden elmaradt, és az is, ami megvalósult, nem adhatta ugyanazt az érzést, ugyanazt a hangulatot.
És akkor lezárult a liceum, megvoltak azok a programok, amelyeket meg lehetett tartani igaz késéssel, elmaradtak bizonyos kultikus mozzanatok, és jött az egyetem. Milyen érzésekkel töltött el az, amikor megtudtad, hogy ez az életszakaszod is online kezdődik? Tehát nem fogsz tudni beülni az egyetemi padokba az új emberek közé, és továbbra is a számítógép képernyője előtt kell ülj, és onnan kell tanulj.
Az az igazság, hogy először nagyon vegyes gondolatok fogalmazottak meg a fejemben, és úgy vettem észre, hogy a többiek is hasonlóan álltak hozzá. Ugye először is az online térnek a kényelmessége került előtérben, természetesen egyszerűbb volt otthonról bejárni, ugye bejárni, hát online végezni az egyetemet, nem kell annyira korán kelni, nem kell kiöltözni, ugye az én esetemben ki se kellett költözni, akkor föltétlen Kolozsvárra, bár megvolt rá a lehetőség, illetve hát kint is voltam egy ideig. Úgyhogy az első gondolatok azok tényleg nem voltak, mondhatnám azt, hogy nem is fogtuk fel először, hogy mit fog ez jelenteni, mert hogy egy ismeretlen helyzet volt, nem, abszolút nem tudtuk, hogy mire számítsunk. Persze az iskolai néhány hónap az már bevezetett minket, nem volt könnyű, de ott is azt tudom mondani, különösen nekünk, akik ugye a 12. második fél évében fogták ki ezt az időszakot, valamilyen szinten könnyebb volt, mert jobban tudtunk az érettségire koncentrálni, jobban tudtuk azokból a tantárgyakból készülni, ami ugye szükséges volt az érettségire, háttérbe szorult a többi tantárgy, ami nyilván első gondolatra nem pozitív, és biztos, hogy sok mindenről lemaradtunk, de kényelmes volt az, hogy igazán el tudtuk dönteni, hogy mi az, ami nekünk fontos, és mi osztottuk be saját magunknak az időt. Tehát ilyen szempontból valamennyire tudtuk, hogy mire számítsunk, de igazából nem láttuk át egyáltalán, hogy mit is jelent ez, hogy mi online kezdjük az egyetemet.
Nem is nagyon lehetett látni, hiszen tavaly nyáron voltak lazítások, és joggal lehetett abban reménykedni, hogy az egyetem az a hagyományos formában fog elkezdődni. Aztán ősszel jött az új hullám, és megint az online-ba kellett kényszerülni. Akkor még nem lehetett tudni, hogy meddig tart ez. De most már elmondhatjuk, hogy sajnos, merem ezt mondani, hogy sajnos, az első évet teljesen online kellett kijárni, legalábbis a közgazdaság és gazdálkodástudományi karon. Milyen érzés volt, hogy az első egyetemi évedet, egy új korszakot online kellett kezdeni?
Igen, megint csak azt kell mondjam, hogy egyszerre volt bizonyos értelemben könnyű, és bizonyos értelemben nehéz. Természetesen végigkísérte az egész évet ez a kényelmesség. Otthon voltunk, online voltunk, nem kellett korán kelni. Ugye az is igaz, hogy a részvétel sem volt annyira ellenőrizhető, tehát hogy az ember azért közben ugye tett-vett órákon, tehát kényelmes volt ez az egész helyzet. Viszont végig kísérte az egész évet, számomra főleg, végig kísérte egy ilyen ürességérzet, és itt már be is hoznám azt, amit a legelején említettem, ugye az online liceumzárást. Tehát, hogy ugye nem zárult le az az időszak, nem volt meg ennek az életszakasznak egy pontos lezárása, és ebből következett az is, hogy nem is kezdődött el annyira a következő. Tehát egy kicsit úgy ott ragadtunk egy mondjam azt, hogy egy ilyen üres térben, ugye elmentünk egyetemre, nem kezdődött el, és nem volt meg az érzés, hogy na mi akkor most egyetemisták vagyunk. És ilyen szempontból én talán fogalmaznék úgy is, hogy egy az identitásnak a hiánya is, ugye a tudatosságnak a hiánya jellemezte ezt az évet. Különösen meg akartam azt is említeni röviden, hogy ugye általában ilyenkor az átlagdiákot próbálják képviselni. Talán én egy picit az egyik szélsőség fele húzok, mert hogy ugye nem ez volt az első opcióm egyetem szempontjából, tehát bennem talán még inkább megvolt ez az üresség, ez, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezzel szeretnék-e foglalkozni. Úgyhogy ezt az évet mindenképp végig kísérte ez az ilyen bizonytalan, olyan üres érzés.
Most nem tudom, hogy külföldre készültél egyetemre, ezt tudom, azt nem tudom, hogy ott online zajlott volna-e az oktatás. És amennyiben mondjuk igen, milyen lett volna külföldi egyetemet itthonról a saját szobádból online végezni, így eltölteni az első évet?
Az egyetem, amelyiket kinéztem magamnak, ott online zajlott volna az oktatás, ott is. És nyilván az sem lett volna, tehát akkor is hiányzott volna ez az egyetemista érzés, főleg, hogy akkor talán még annyira sem sikerül megismerni az évfolyamtársaimat, még annyira sem sikerül interakcióba lépni ugye az egyetemi környezettel, de legalább ott volt az a tudat, vagy ott lett volna, feltételezem az a tudat, hogy igen, ez az, amit én választottam, ez az, amivel én szeretnék foglalkozni, jobban érdekel azok az adott tantárgyak, tehát hogy mégis lett volna az egésznek egy ilyen folyamata, hogy én eldöntöttem, és akkor igen, haladok a célom felé.
Külföld az nagyon messze van, és ugye a határok is le voltak zárva. Szerencsére azonban Kolozsvár mindössze 100 kilométerre van Marosvásárhelytől. Mennyire volt lehetőséged megismerni a csoporttársaidat, évfolyamtársaidat? Az egyetemen ugye nem találkozhattatok, de azon kívül mennyire volt lehetőség arra, hogy fizikailag, személyesen is találkozzatok?
Tulajdonképpen szinte mondhatom azt, hogy senkit nem ismerek. Természetesen ez szakonként változó, tehát hallottam évfolyamtársaimtól, hogy ahol ugye kevesebben vannak egy adott szakon, ott jobban ismerik egymást. Nálunk ugye menedzsmenten voltunk jó bőven, különösen, hogyha vesszük az egész közgazdaságtan kart, akkor ugye ott több mint 200-an voltunk, és nem, egyáltalán nem sikerült ez az ismerkedés. Természetesen voltak erre próbálkozások, tehát ültünk össze Kolozsváron egyszer-egyszer sörözni, voltak beszélgetések, de határozottan nem lehetett ez, nem alakulhatott ki úgy, mint hogyha on-site lettünk volna, tehát fizikai oktatásban vettünk volna részt.
Közben egy hallgató arról érdeklődik, hogy mennyire változtak a lakásárak Kolozsváron? Mondtad, hogy sok időt töltöttél Kolozsváron, lakást béreltél, vagy valakinél megszálltál, illetve volt-e lakásod Kolozsváron?
Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltam. Egy köztes ismerős által jutottam egy lakáshoz, amit béreltem, tehát egy kint lakás, egy garzon lakásról van szó, és nagyon jó helyen van, közel az egyetemhez, és ezért mindenképp ragaszkodtam ahhoz, hogy ez a lakás ez megmaradjon. Azóta is ugye ott vagyok, tehát a lakást azt ugye úgymond foglalom, néha járok ki. Most egyébként most jeleztek vissza nagyon sokan, hogy megnövekedtek a lakásárak, tehát most, hogy ugye megvan az esély arra, hogy visszamegyünk, bár megmondom őszintén, hogy én még ezzel kapcsolatban is kicsit szkeptikus vagyok. Sokat gondolkodtam azon, hogy ugye megéri-e akkor a lakást tartani, vagy nem, tehát ez úgy gondolom, hogy ez megint a koronavírusnak egy ilyen hátránya, ez a bizonytalanság. Tehát, hogy nem lehet igazából tudni konkrétan semmit.
És mennyire segített, vagy nem segített a járvány a diákok anyagi helyzetén? Ugye tudjuk, hogy azért nem egy egyszerű feladat egy más városban elkezdeni egy életet, vagy egyáltalán ott élni, hiszen olyan költségekkel találkozik az ember, amivel itthon a szülei mellett nem.
Igen, sokan voltak, akik azzal a reménnyel, ugye, hogy csak elkezdjük, felköltöztek, lakást béreltek, rengetegen utána hazajöttek, lemondták a lakást. Vannak olyan szakok, ugye, ahol a tavasszal már visszamentek egyesek, illetve hogy a laborok meg voltak tartva, és tehát ilyen hibrid oktatásban volt részük. Ezeknek különösen nehéz volt ezeknek a személyeknek, mert ugye hol fel kell menni, hol nem, akkor a lakást hogy oldják meg, tartsák-e a lakást, nem. Tehát ez megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon bizonytalan. Nyilván, hogyha az ember eldönti, hogy felköltözik, akkor ugyanúgy online és offline is szerintem ugyanazokkal a költségekkel találkozik nagyjából. Kolozsvár ugye egy elég drága város, de a vírus szerintem főleg a bizonytalansággal tett rá erre, hogy akkor mi mennyibe kerül, és hogy mennyi pénzbe kerül az ott lét.
Tehát akkor kimondhatjuk azt, hogy a koronavírus segített a diákok anyagi helyzetén, így az online oktatás révén.
Igen, igen, tulajdonképpen fogalmazhatunk így is, mert tény és való, hogy aki nem volt fent, aki nem költözött fel, ők nem kellett akkor fizessék a lakást, tehát hogy megvolt ez az előnye.
Visszatérve az online oktatásra és a kapcsolatokra, hogyan lehetett kapcsolatokat kialakítani végeredményben ismeretlen emberekkel?
Én azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon nehézkes folyamat, és órák alatt szinte lehetetlen, tehát ugye ezeket az online órákat egyrészt egy erős passzivitás is jellemezte a diákok részéről, és ugye tulajdonképpen csak olyankor jött létre interakció szinte, amikor közös projekt volt, amikor egy-egy közös feladat, munka kötötte össze az embereket. Tény és való, hogy ilyenkor megtörtént ez az interakció, tehát hogy nem merült ki 100%-ban abban, hogy na akkor mi a munkánk, elvégeztük, és akkor kész. Megvolt a beszélgetés, de én úgy gondolom, hogy mély barátságok nem alakulhattak ki kifejezetten az online térben. Tehát megalapozódni mindenképp megalapozódhattak, de a személyes találkozás az számomra, és úgy gondolom, hogy általában ez elengedhetetlen.
Andi, Nóra és Peti Parajdról kérdezi, hogy ők diákokként arra kíváncsiak, hogy mennyire lehetett az online környezetben fenntartani az eddigi kapcsolatokat, és mennyire nehezítette meg az új kapcsolatok kialakítását. Utóbbiról beszéltél, de mondtad, hogy voltak olyanok, hogy a projektek után, a kötelező feladatok után azért még ott maradtatok abba a Zoom szobába, vagy egy Facebook beszélgetésbe, vagy bárhol, és más dolgokról is beszélgettetek, nem az egyetemről, nem a szakmáról, nem a tanulásról.
Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Külön örvendek, hogy megfogalmazódott ezt, tehát hogy az eddigi kapcsolatokra milyen hatással volt. Talán azt kiemelném egy pozitívumként, megint valamelyest visszatérve arra, hogy nem záródott le annyira ez a liceumi korszaka a diákoknak, hogy az eddigi kapcsolatok azok szerintem jobban megmaradtak. Tehát ugye annak hiányában, hogy új embereket ismerjünk meg, és új társaságok alakuljanak ki, többet voltunk a régiekkel, többet mentünk ide-oda ilyen-olyan helyekre, illetve hát sokan mentünk ki Marosvásárhelyről, ugye Kolozsvára, tehát az is egy pozitívum volt, hogy akik kint voltunk, akkor csak meg volt az a társaság, a régi baráti kör, többé-kevésbé volt is mit csinálni, ugye a megszorítások ellenére azért nyilván összeültünk néha, beszélgettünk, tehát az eddigi kapcsolatokra nézve úgy gondolom, hogy pozitív hatással volt, de ugye, ahogy az előbb említettem, tehát új kapcsolatok nagyon-nagyon-nagyon nehézkesen kis lépésben alakulhattak ki. Én például személyesen azt tudom mondani, hogy szereztem új barátokat, és alakultak ki komoly barátságok, de az mind akkor koronázódott meg, mind akkor kezdődött el, igazán mondjam azt, amikor szemtől szemben találkoztunk, és megvolt egy-egy hosszabb beszélgetés.
Tehát kimondottan csak és kizárólag csak az online térben nem alakulhatnak ki barátságok, ahol szükség van még egy löketre, ami a személyes találkozás.
Igen, igen, én így gondolom, hogy ez így van.
És akkor hogyan történt például egy csapatmunka? Rendben, összeültetek abban a szobában, de mit kellett tudni? Ugye tudjuk, a diákok az egyetemen és az iskolákban összeülnek egy adott helyen, megpróbálják megcsinálni azt a feladatot, és akkor valaki információkat gyűjt, valaki PowerPointot készít, és mindenkinek megvan a feladata. De hogy néz ki ez az online térben?
Ja, hát ugye különböző platformokon tartottuk egymással a kapcsolatot, figyelembe véve azt is, hogy valamilyen szinten idegenek voltunk egymásnak, ugye nem ültünk össze általában ezeket a feladatokat megoldani, hanem online próbálkoztunk, és relatív kevés volt ilyenkor az interakció. Megint csak személyes tapasztalatból beszélhetek, hogy úgy kiosztottuk egymás közt a feladatokat, hogy akkor ki mit csinál, de azon kívül mindenki egyedül igazából elvégezte a részét, utána azt összedobtuk, nagy vonalakban megbeszéltük, hogy na akkor hogy is fog zajlani a projektnek a bemutatása, de azon kívül nagyon-nagyon kevés volt a konkrét ilyen projekten túlmenő beszélgetés, ismerkedés. Tehát maga a csapatmunka az meg tudott valósulni, nem igaz, hogy nem, sőt, valamilyen szinten kényelmessé is tette az, hogy ugye az összeülés az abból állt, hogy mindenki otthonról szépen belépett a Zoom szobába akár, de ez kiismerült ennyiben. Tehát, hogy olyan száraz volt az egész.
Eltekintve a hangulattól, mert nyilván ezeknek a csoportos munkáknak van egy meghatározó hangulata. Könnyebb lett volna offline, úgyhogy egy térben össze vagytok ülve, és úgy próbáljátok megcsinálni ezt a feladatot, vagy az online tér képes volt arra, hogy segítse, megkönnyítse a munkát? Itt most tényleg csak az effektív munkáról beszélünk, a hangulatról már beszéltünk, és amúgy is egyértelmű, vagy legalábbis én egyértelműnek tartom, hogy az összeülésnek megvan a hangulata is, és ezt az online nem tudja visszaadni.
Érdekes kérdés. Mindenképp azt mondom, hogy az online teret az fel lehet használni, és nagyon is hasznos lehet ilyenkor, tehát ugye hát a kényelmessége az már számos alkalommal elhangzott a beszélgetés során. Mégis talán hozzátenném azt, hogy ilyenkor egy-egy munkafolyamat során, hát ezt még szinte tanultuk is, hogy többféle megközelítés van. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor, hogyha megvan ez a face-to-face kapcsolat, interakció, akkor mégis kialakul mindenkinek könnyebben a feladatköre. Tehát jobban látjuk azt, hogy ki az, aki mondjuk a beszédes emberke, és ő arra kellene fókuszáljon, hogy majd jól adja elő, hogy megírja a szövegeket. Jobban látjuk, hogy ki az, aki inkább hallgattak, de mondjuk ő nagyon szereti tehát az online térben nagyon otthon van, tudja, hogy mit hol kell keresni. Jobban látszik az, hogy ki az, aki mondjuk a kezébe tudja venni a dolgokat, és jobban le tudja osztani a feladatokat. Tehát így leginkább az volt, ugye, hogy összeültünk ebben az online térben, és vártuk, hogy na akkor ki lesz az, aki megszólal, és ki lesz az, aki az első lépést megteszi, utána úgy félve hozzászóltak az emberek, de legtöbben ugye hallgattunk, nem ismertük egymást, valamennyire féltünk. Tehát összegezve én mindenképp azt mondanám, hogy van határozottan segített és könnyítette az online tér a munkát, de én megint csak oda lyukadnék ki, hogy nem lehet 100%-ban lemondani a face-to-face, tehát a fizikai interakciókról.
Szintén hallgatói kérdés, hogy szerinted szükség van-e arra, hogy fellendüljön az oltáskampány, és minél többen bekapják a vakcinát ahhoz, hogy ősztől, azaz jövő tanévtől a hagyományos formában face-to-face kezdődjön el az oktatás?
Igen, egy veszélyes kérdés. Én mindenképp azt mondanám, hogy igen, tehát az oltás az értünk van, a mi biztonságunkért van, szükség van erre ahhoz, hogy visszamehessünk, hogy elkerülhessük a következő negyedik, akár ötödik hullámot, tehát ugye már szerintem már mindenkinek elege van ebből a bizonytalanságból, és ezt csak is úgy tudjuk elkerülni, tehát tulajdonképpen magabiztosan csak úgy tudjuk elkerülni, hogyha az emberek oltatják magukat.
Tehát ez a kulcsa annak, hogy hagyományos formában kezdődjön a jövő tanév.
Igen, igen.
Gáspár, tartsunk egy kis szünetet, addig hallgassuk meg a Bölcsőttől a Sírodik, Kowalski meg a Vega számát, de azután térünk vissza és folytatjuk a digitális világot.
Sétál a harag hangosul, de nevet komolyan, mint az irigység. gondoljon. Amíg te nem figyelsz, tekerik a kormányt, a szakadék közeleg, ők padlóig nyomják. Ideje váltani, a hit már nincs messze, ébredésen tal. Aki a körbeért egy ellen a tétel, dupla vagy semmi lesz, így játszik az élet. Ne várj a holnapra, a ma a barátod, így lesz a születésed, majd a halálod. Mert sok minden nem lehet, de valamit jobb még a szavakba önteni. Amíg van időt hozzá, a bölcsőtől a sírodig. Mert valamit elég, ha rejt a szívmélyakad, amit muszáj megosztani. Amíg van időt hozzá, a bölcsőtől a sírodig. Így vagy úgy, valahogy látod a világot, csodálod vagy éppen taposod a virágot. Hiszel valamit, valamit meg nem, de ha hiszed, ha nem, ez így van rendben. Ha valamit megbántál végül, s már jobb lenne mindent temetni. Előről már nem, de újra, bármikor el tudod kezdeni. Az igazság szavakban mindig hazugság. Gyere háborúzzunk, azom a fapuskát, neves a sírok. Sír, mikor nevetek, hogy mi is lehessünk őszhajú gyerekek. Mert valakit be kell, hogy engedj, s bár nem szégyen néha nem érteni. De van, akit el kell, hogy engedj most, mert láncokba ki tudna repülni. Mert sok minden nem lehet, de van, amit jön még a szavakba önteni. Amíg van időt hozzá, a bölcsőtől a sírodig. Mert van, amit elég, ha rejt a szívmély akad, amit muszáj megosztani. Amíg van időt hozzá, a bölcsőtől a sírodig. Mert sok minden nem lehet, de van, amit jön még a szavakba önteni. Amíg van időt hozzá, a bölcsőtől a sírodig. Mert van, amit elég, ha rejt a szívmély akad, amit muszáj megosztani. Amíg van időt hozzá, a bölcsőtől a sírodig.
Már is folytatjuk a digitális világot. Azoknak, akik most kapcsolódtak be, elmondanám ismételten a műsor elérhetőségeit. Facebookon, a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ oldalon várjuk a kérdéseket, illetve SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Káspár, térjünk rá az online órákra. Mennyire lehetett odafigyelni ezekre? Főleg úgy, hogy egy teljesen új környezetbe kerültél, és itt már nem az a figyelem kellett, mint ami a liceumban volt szükséges.
Ez egy elképesztően nehéz feladat volt szerintem, úgy a tanárnak, mint a diáknak, tehát ugye a figyelem felkeltés és fenntartása, és ugye a diák számára az, hogy odafigyeljen. Az említett kényelmességnek ezek a hátulütői, ugye, hogy reggel mikor felkeltünk, akkor akár az ágyból, vagy az otthon melegéből ugye bejelentkeztünk órákra, közben megfőztük a kávénkat, közben reggeliztünk, tettünk, vettünk, tehát hogy azért szerintem senki nem volt úgy, hogy végig az óra kezdetétől a végéig ott ült a székben, és akkor 100%-osan odafigyelt. És ugye az is számít a kamerának a kérdése, tehát nagyon sok tanár volt, aki igényelte, hogy bekapcsoljuk a kamerát, és ez is egyrészt teljes mértékben érthető, mert hogy a tanár számára is végtelenül nehéz lehet az, hogy ugye a fekete képernyőn néhány odaírt névhez szóljon hozzá, tehát hogy az nagyon sokat segít a tanár számára, hogyha van visszajelzés, ugye már amennyire megoldható ez így a kamerán keresztül, illetve az is, hogy ki honnan jelentkezett, mert ugye, hogyha online vagyunk, akkor még belefér, hogy én útközben lépek be órára, és közben nem tudom, az anyósülésen ülök, és úton vagyok valahova. Nem lehetett ekkor ugyanúgy odafigyelni, és egy nagyon érdekes kis viccet láttam valahol, valahol olvastam, ez a Schrödinger diákja, ugye, hogy ott van, egyszerre ott van, és nincs ott a diák, és csak akkor tudjuk meg, hogy valójában ott van-e, amikor ugye rákérdezünk, felteszünk neki egy kérdést, mert hogy ilyen jelen van az órán, ő be van lépve, de hát persze nem egyszer előfordult, hogy rákérdezett a tanár, és hát persze válasz az nem érkezett. És az is nehéz volt, ugye, hogy egy-egy kérdést feltett a tanár, és akkor olyan nehézkes volt a válaszolás, tehát olyan ez a, nem is tudom, ez a lustaság, vagy egyszerűen ilyen félelem, hogy most ott vannak 200-an és mindenki hallja, ugye, hogy meg kell fogni az egeret, és rá kell kattintani a mikrofonikonra, hogy tudjunk beszélni, hogy hallják, amit mondunk, tehát úgy nagyon, nagyon nehézkesen érkeztek kérdések, mármint válaszok a tanárnak a kérdésére, tehát hogy mindenképp érződött, hogy még ha ott is volt a diák, és jelen volt, és figyelt, akkor is benne volt ez, hogy hát online vagyunk, el vagyok kényelmesedve, nem, tehát nagyon végtelenül nehéz volt szerintem mindenki számára, úgy a tanárok számára, ugye a figyelem fenntartás és a diákok számára, hogy tényleg ott legyenek az órán.
Rá is akartam kérdezni, de mondtad, hogy ott vannak 200-an diákok, vagy több mint 100 tanuló jelen van ezen az online órán. Hogy tudja a tanár ellenőrizni, hogy mindenki bekapcsolta-e a kameráját? Vagy inkább csak mondogatták, hogy kapcsoljátok be a kamerát, de igazság szerint itt nem volt ellenőrzés, hanem hagyták, hogy végül is az évfolyam, a csoport sodródjon az árral.
Tanártól függött, hogy éppen hogy állt hozzá a kérdéshez. Voltak sokan, akik igényelték és kérték többször is, hogy kapcsoljuk be a kamerát, de hát persze ez nem volt fenntartható, hogy 200 embernek ugye kattintson végig és ellenőrizze folyamatosan, hogy éppen be van-e kapcsolva a kamerája, vagy nincs. Számos alkalommal előfordult az, hogy bekapcsoltuk az óra elején a kameránkat, és akkor óra végére szépen lassan eltűntek az emberek. Ez megint egy olyan dolog volt, hogy nem lehetett egyszerűen ezt egységesen ellenőrizni, akár büntetni. Tehát tanártól függött, mennyire igényelte ezt, csoportoktól is függött. Emlékszem, hogy volt olyan tanár, aki arról is beszámolt, hogy voltak csoportok, akik aktívabbak voltak, és a kamerát mindig bekapcsolták, és voltak olyanok, akik aztán lehetett őket kérlelni, mert nem kapcsoltak úgyse kamerát.
Meglátásos szerint, hogyha lejár a járvány, ami ugye nem tudjuk, hogy mikor fog megtörténni, hogy teljesen megszabaduljunk a COVID-19 világjárványtól, de valaha még lesz olyan az oktatás, akár középiskola, akár egyetem, mint a járvány előtt?
Megint csak érdekes kérdés. Én talán egyszerre mondanám azt, hogy ugyanolyan lesz, tehát hogy vissza fogunk térni, szerintem, hogyha ez tényleg eljutunk oda, hogy lejárjon, akkor vissza fogunk térni a hagyományos környezetbe, de én bízom benne, hogy átvesszük a pozitívumokat az online oktatásból, mert nem lehet azt mondani, hogy ennek csak negatív hatása volt. Tehát ugye most már megismerkedtünk szépen lassan ezekkel az online platformokkal, csapatmunkát nagyon könnyen meg lehet oldani, akár házi feladatok ellenőrzését, tehát hogy ugye a diák be tudja küldeni egy online adatbázisba a házi feladatát. Tehát a tanárnak is sokkal egyszerűbb, hogy neki megjelenik, hogy megérkezett, hány órakor érkezett meg, nem kell e-maileken külön keresgélni, ki milyen címről írta, hogy nevesse el a fájlt. Tehát én bízom benne, hogy a pozitív aspektusokat, azokat visszük tovább magunkkal.
Tehát akkor a hibrid oktatásé lesz a jövő? Szerinted?
Talán a hibrid az túlságosan egy ilyen egyenlő arányt feltételez az online és a fizikai oktatás között. Én továbbra is inkább a fizikai oktatás pártján állok, de teljes mértékben támogatom azt, hogy online elemeket átvegyünk és tovább vigyük.
Vannak arra vonatkozó tervek, hogy az egyetemeken fejleszteni fogják a termeket, hogy jobb legyen az online oktatás, és azok is könnyebben részesülhessenek felső oktatásban, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak fizikailag ott lenni. Neked erről mi a véleményed? Hogy látod? Ez lehet a járható út, hogy aki valamilyen okból, akár azért, mert nem tud felmenni az egyetemre, vagy azért, mert nem tudja magának megengedni, hogy egy más városban legyen, azok számára ez egy jó opció lehet? Ez benne lehet a pakliban a jövőre nézve?
Igen, tulajdonképpen valamilyen szinten meg is fogalmazódott az, hogy én látom, tehát az előbbi kérdésre reflektálva, ugye, hogy ezek olyan segítő eszközök, meg ez az online tér, ez egy olyan lehetőség, ami megoldást nyújt bizonyos problémákra, bizonyos nehézségekre. Tehát ahogy elmondtad, ugye, hogy aki esetleg nem tud felmenni, nincs meg rá a lehetősége, különböző okok miatt nem tud részt venni az órán, én mindenképp azt gondolom, hogy erre egy tökéletes megoldás az, hogy akár fel legyen véve az óra, akár különböző úton, módon eljusson a diákhoz a lecke, valamivel esetleg interaktívabb is legyen, mint az, hogy úgy, ahogy van, ugye szárazon a PowerPointot megkapjuk az óráról. Tehát azt mondom, hogy ez egy nagyon helyes lépés, ezt is szeretnék fejleszteni.
Diákként te, illetve a csoporttársaid, mert gondolom, hogy beszéltetek erről, hogyan láttátok, melyik volt a legjobb online óra, vagy melyik fajtája volt az online óráknak a legjobb, és melyik volt a legrosszabb?
Az online óráknál szerintem különösen fontos volt az interakció, tehát az interaktív órák, ahol nagyobb hangsúly volt a beszélgetésen, a közös gondolatmenet végigvezetésen, azok úgy gondolom, hogy sokkal sikeresebbek voltak, mint azok, ahol mondjuk egy PowerPointon végigmentünk, és szinte felolvastuk úgy, ahogy volt. Tehát természetesen ezek szemléltető eszközök, tehát én egyáltalán nem ítélem el a PowerPointot, szó se róla, csak hogy volt rá nem egy példa egyébként, rengeteg példa volt tanáraink, akik nagyon ügyesen megoldották, hogy mind a mellett, hogy végigvették a leckét, ugye, lépésről lépésre, közben-közben tettek fel kérdéseket, igyekeztek bevonni a diákságot, amennyire lehet, igyekeztek megbizonyosodni arról, hogy mi tényleg értjük azt, hogy miről van szó. Tehát én mindenképp azt mondom, hogy ezek voltak a legsikeresebb órák, ahol volt egy valamilyen szintű interakció a tanár és diák között.
Említetted, hogy voltak olyan tanárok, akik felvették, rögzítették a teljes óra képanyagát, a beszédet, a bemutatójukat, és azt a videóanyagot töltötték fel valamilyen felületre. Mi a tapasztalat? Ezt a diákok megnézik? Segít?
Hú, jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy segít. Tehát, hogy nagyon-nagyon hasznos az, hogyha a diák vissza tudja nézni azt, amiről éppen lemaradt, bármi is legyen ennek az oka. Az egy más kérdés, hogy megnézi-e ezt a diák, tehát, hogy egyetemen vagyunk, most már mondhatjuk azt, hogy egyetemen mindenkinek a saját felelőssége az, hogy mit kezd magával. Tehát, hogy természetesen, hogyha azt akarja, hogy jó eredménye legyen, akkor igenis oda teszi magát, és ha lemaradt az óráról, akkor azt megnézi később, vagy újra nézi akár azt az adott anyagot. És akkor viccesen talán mondanám azt, hogyha erre nincs szükség, és úgyis jó jegyet kap, akkor ugye nem volt szüksége rá, hogy megnézze ezt, és akkor nincs vele baj, mert hogy megértette. Tehát ugye azt feltételezi a jó minősítés, hogy akkor ő igenis megértette a leckét.
Apropó jó minősítés, hogyan néztek ki a vizsgák? Mennyire lehetett inspirálódni különböző anyagokból a háttérben?
Igen, vártam nagyon ezt a kérdést, és nagy gondban voltam vele, hogy vajon mennyit lehet ebből megemlíteni, de hát ugye lejárt az első év, és azt szeretném, hogy minél inkább egy valós képet adjak át a kedves hallgatóknak. Úgy fogalmazott még volt osztályfőnököm, azt hiszem, hogy a kiskapukkal élni kell, tehát a lehetőségekkel élni kell, sőt, tehát ezt jó, vagy fogalmazok akkor inkább úgy, hogy a diák él a kiskapukkal, nem is az, hogy élni kell. Megint talán ahhoz kötném vissza, hogy mindenkinek a saját felelőssége az, hogy mit akar ő az élettől, mit akar ő az egyetemtől, mennyit akar tanulni. Illik ezt mondani, és szép ezt mondani, hogy ugye saját magunkért tanulunk, és bízom benne, hogy ez többnyire így is van. De ugyanakkor, és ezt most lehet, hogy egyesek, akár tanáraim, lehet, hogy picit rossz néven fogják ezt venni, de úgy gondolom, hogy saját magam alatt vágnám el valamilyen szinten a fát, hogyha tényleg teljes mértékben magamra akarok hagyatkozni. Egyrészt azért, mert ugye mondjuk ki, hogy ott van az ösztöndíj lehetősége, és hogyha ott van, mondjuk látom azt, hogy ott van körülöttem 80%-a a diákoknak, aki kihasználja ezeket a lehetőségeket, sokkal jobb eredményt ér el, mint én mondjuk, akkor tehát az egy nem igazságos helyzet. És innen én megint azt mondanám, én személyesen így voltam vele, hogy tanultam valamennyit a vizsgákra, tehát hogy nem úgy mentem oda, hogy na majd akkor kinyitom a füzetet, vagy rákeresek Ctrl-F-fel a válaszra, tehát hogy igenis tanultam, de egyáltalán nem zárkóztam el én sem ezektől a segítségektől, mert hogy ott volt, és így egyszerűbb volt. Tehát ez ilyen szürke, feketén, fehéren ilyen, de ezekkel mindenki élt, és na, hülye helyzet.
Ott voltak akkor a segítségek, és ott voltak a reggeli órák mellett a kávék, a reggelizések, az esetleges elutazások, az éppen idézőjelesen elfelejtett kamera, vagy az idézőjelesen elment internet, nem működött az áram, és még sorolhatnánk az ilyen kifogásokat, okokat. Hogyan lehetett megtalálni a motivációt az online oktatásban?
Ez volt az egyik legnagyobb kihívás határozottan, tehát a motiváció megtalálása, és ezt borzasztóan megnehezítette a monotonitása ennek az egésznek. Tehát ugye, hogy reggel felkelünk, leülünk a laptop elé, számítógép elé, és akkor ott ülünk bent a házban, lakásban, görnyed háttal a széken, órákon keresztül. Tehát ez hosszú távon szerintem abszolút nem fenntartható, és ezt érezte mindenki. És szintén visszaugranék talán ahhoz, amit a legelején mondtam, hogy ugye nem volt meg a lezárása ennek a liceumi korszaknak, és akkor az egészből egy ilyen nagy halvány, ködös időszak lett, hogy akkor most mi történik, most merre felé haladok. Ilyenkor szerintem a motivációban elengedhetetlen az önuralom és a céltudatosság, tehát hogy lássam azt, hogy miért vagyok én egyetemen? Miért jöttem el egyetemre? Miért azt a szakot választottam, amit választottam? Merre fele haladok ezzel? Mert hogyha van egy cél, ami fele halad az ember, akkor megvan a motivációja is. Hogyha ott van, és eljöttem egyetemre, mert illik eljönni iskola után egyetemre, és sajnos van erre nagyon sok példa, akkor nyilván nem... nincs meg ez a motiváció. Tehát, hogy nem tudja az ember, hogy merre felhalad, és van is erre egy valami hasonló idézet, lehet, hogy nem pont szóról-szóra idézek, hogy annak a hajónak, amely nem tudja, hogy hova tart, semmilyen szél nem kedvez, ugye? Tehát, hogy kell lássuk magunk előtt, és ezt mondom egyébként teljes mértékben magamnak is, tehát, hogy én is ugyanúgy el voltam veszve egész évben, főleg, hogy nem ez volt az első opcióm, nem voltam biztos benne, és mai napig nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez hogy történik, de mindenképp törekszem arra, hogy lássam magam előtt, hogy mifelé haladok.
Egész nap ülni a széken, görnyed háttal, és egy képernyőt bámulni. Nem a szavaidat akarom kiforgatni, de egész nap ülhet az ember az egyetemen, akár sokkal kényelmesebb padokban, székekben is, szintén görnyed háttal, és bámulhat egy kivetítőt, amire a tanár éppen kivetítette a szemléltető anyagot, a PowerPointot, vagy bármit. Akkor mégis miben jobb az, hogy az egyetemen ülünk, vagy miért rosszabb az, hogy otthon kell üljünk?
Szerintem elég egyszerű erre a válasz. Van benne egy rendszer. Tehát megvan az, hogy igenis reggel fel kell adott órában az ember, elkészül, bemegy egyetemre, ott ül az órákon, utána hazajön, tehát ugye már megvan az, hogy kimozdul otthonról, ami ugye számtalan tanulmány van arra, hogy a mozgásra, a friss levegőre ugye szükségünk van, és megadja ezt az érzést, hogy valami most történik az életemben, a diáknak az életében, tehát hogy most egyetemista vagyok, most haladok valamerre, jönnek a vizsgáim, mit tudom én, most már véget ért ugye az első év, jön a másodév, hamarosan ugye államvizsga, és így tovább, szépen lassan így felépül egymásra ez az egész folyamat. Tehát megvan ebben egy ilyen rendszer, az adja szerintem a könnyebbségét.
És már szóba jöttek a vizsgák, és az inspiráció. De mégis, hogyan készültél egy online vizsgára, illetve ugyanúgy készültél volna, hogyha ez hagyományos formában az egyetem padjaiban történik? Most amennyire lehet, tekintsünk el az inspirációtól, tehát nyilván az az egyetem padjaiban nincs meg, és ez otthon a számítógép kijelzője előtt adott. De ezt leszámítva, milyen lett volna a készülés?
Én talán most is azt, még ebben az esetben is azt mondanám, hogy teljesen más, mert az online térben otthon, ugye ahogy elhangzott, hogy épp annyira nem figyelünk oda, akár nem is veszünk részt annyi órán, mert számomra például ez is benne volt, hogy szerintem, hogyha bejártunk volna, akkor több órán részt vettem volna. Ha már ott van az ember órán, akkor odafigyel általában, tehát nálam az iskolában például teljesen ez volt, hogy én igyekeztem az iskolában minél több mindent megtanulni, hogy ne otthon kelljen utána átrágjam magam rajta. Ebben az online térben valamennyi megmaradt az online órákról, nem minden, nem is vettem részt minden online órán, a nagy többsége az embereknek nem vett részt minden online órán, és akkor ez úgy történt, hogy a végén akkor vizsga előtt ugye fogjunk neki, és azt se tudjuk igazából, hogy a fél év alatt mit csináltunk. Tehát, hogy sajnos, ez nyilván nem egy jó dolog, de sajnos ez jellemezte általánosan a hozzáállást.
Amikor készültetek egy projektre, készítettetek egy feladatot, és beszélgettetek online, kialakult gondolom egy kép a csapat többi tagjáról, és ahogy te is említetted, a személyes találkozás koronázta meg ezeket a barátságokat, ismerettségeket. De mennyire tükrözte a valóság, amikor leültetek, elmentetek egy kávézóba, azt a képet, amit te kialakítottál a saját fejedben az online beszélgetések során?
Szerintem az online beszélgetések során kialakult kép az mind a mellett, hogy körvonalaz, határozottan körvonalaz, de hamis. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy pont az ellenkezője, de hogy semmiképp nem, szerintem nem egy jó dolog, hogyha az alapján elkönyvelünk valakit, hogy mi az online térben hogy ismertük meg. Ugye ezt is tudjuk már nagyon jó, hogy a nonverbális kommunikáció az nem is tudom, hogy hány százaléka, tehát hogy rengeteget ad át ugye az üzenetből. Mikor szemtől szembe találkozunk valakivel, akkor mégis más, tehát teljesen más dolgokat ismerünk meg róla. Kialakul egy ilyen tudat alatti viszonyulás a másik emberhez, mert ugye amikor látjuk szemtől szemben, akkor mégis csak kialakul bennünk egy adott kép. És kiemelném egyébként azt is, hogy ez szerintem, bár egyetemen már talán nem annyira, sőt, biztos nem annyira erős ez a tanár-diák kapcsolat, mint iskolában, de a tanár és diák közötti kapcsolatot is szerintem ez valamilyen szinten jellemzi. Hogyha a saját példámra gondolok, akkor talán azt mondanám, hogy így az online téren keresztül lehet, hogy sok tanár, mondjuk, hogyha kellene engem jellemezzen, akkor nem egy föltétlen felelősségteljes személyként írra le, mert tény és való, hogy annyira nem álltam oda az egyetemhez. Ugyanakkor az iskolában ugye, amíg még megvolt ez a szemtől szemben kapcsolat, ott mégis más jön le, ugye nem csak az van, hogy az adott tantárgyból hogy szerepel a diák, hanem ott van még a diák élet, más tevékenysége, stb. Tehát, hogy ez szerintem nehéz, ugyanolyan nehéz volt a tanárok számára is, és ugyanúgy alakulhattak ki hamis képek. Nyilván én most nem arra gondolok, mint az iskolában, hogy akkor most elkönyvelnek valakit, hogy ő ilyen meg olyan, tehát hogy már ugye egyetemen vagyunk, és ez teljesen másképp működik, de szerintem nem feledkezhetünk meg erről sem, hogy azért a tanár és diák közti kapcsolatban is jelen volt ez a hamis kép, vagy valamilyen kép kialakulása.
Melyek voltak akkor az online oktatás legnehezebb pillanatai számodra és a csoporttársaid, évfolyamtársaid számára?
Konkrét, nagyon konkrét pillanatokat nem tudok kiemelni, és ismételni sem szeretném magam, de én ezt említeném meg, ez a folyamatos ürességérzet, bizonytalanság, ködösség, hogy na akkor most mi történik. Tehát, hogy milyen szakasz, ugye ezt már elmondtam többször is, és tényleg, de úgy érzem, hogy nagyon fontos ezt kiemelni, hogy nincs meg annyira, mivel nem zártuk le a liceumi éveket, nem kezdtük el rendesen az egyetemista éveket, egy ilyen nagy, szépen magyarul egy ilyen zakuszka van most, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi történik most, merre fele haladunk. Én ezt mondanám a legnehezebb, legnagyobb kihívásnak az év során.
Gáspár, kezdünk közeledni az adásidő végéhez, ellenben számos érdekes témára még nem kerülhetett sor. Megkérnélek, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést a tanár-diák online kapcsolattól.
Nagyon örülnék neki, köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Ince Gáspárnak, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar hallgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, amely értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.